Tavaly február 24-én tört ki az ukrajnai háború, és hát azt lehet, hogy kevesen tudják, de a Magyar Vöröskereszt onnantól kezdve jelen van az ukrán menekültek életében, és a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete is. Sasvári Krisztina igazgató a vendégem. Mesélj nekünk, rögtön már aznap ott voltatok és segítettetek, vagy másnap indultatok el?
Mi a következő nap kaptuk a felkérést az országos igazgatóságtól, hogy a Záhonyi vasútállomáshoz delegáljuk a Csongrád megyei szervezet munkatársait és önkénteseit, akik a katasztrófa készenléti csapatban tevékenykednek, annak érdekében, hogy a vonattal érkező menekülteknek nyújthassunk alapvető ellátást. Ez azt jelenti, hogy egy gyors segélyezéshez szükséges sátrat állítottunk, és gyakorlatilag a vonattal érkezőknek forró teát, élelmiszert és vizet biztosítottunk, tehát az alapvető élelmiszereknek és ivóvíznek a szükségleteit próbáltuk biztosítani azoknak, akik odaérkeztek, illetve hogyha egészségügyi probléma adódott, akkor a munkatársaink első segélynyújtással és mentőhívással tudtak segíteni annak érdekében, hogy minél zökkenőmentesebben történjenek ott a dolgok. Egyébként 2 napot voltunk ott egyhuzamban, 48 órát, végig nyitva is voltunk, tehát ezen időszak alatt végig folytattuk az ellátást, és ezt követően mi már utána csak Csongrád megyében tevékenykedtünk.
Itt Csongrád megyében milyen feladat hárult rátok?
Március közepén léptünk be a feladatellátásba komolyabban, hiszen akkor a Szegeden tartózkodó menekültek ellátásával kezdtünk foglalkozni, akik a budapesti úton laktak az ott kialakított befogadóhelyen, és gyakorlatilag a hét minden napján 8 órában voltunk kint velük, és segítettük azt, hogy az ideérkezésük könnyebb legyen, a megfelelő adminisztráció megtörténjen, hiszen azok a menekültek, akik ideérkeznek, nekik van feladatuk azzal, hogy a szükséges okmányokat megkaphassák az itt tartózkodáshoz, ezt tudtuk segíteni, illetve általános információkat biztosítottunk azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak az előttük álló időszakban. Közreműködtünk az élelmezésükben, segítettük az egészségügyi ellátásukat, és gyakorlatilag egész nap velük voltunk, és azóta is velük vagyunk, hiszen az első szegedi befogadóhely egy picit változott azóta, hiszen jártunk már Makón is, illetve most azok közül, akik itt töltötték a több mint egy évet, ők közülük már többen Szentesen laknak, ott is kialakítottunk egy befogadóhelyet. Nyílt egy másik befogadóhelyünk június 1-én Szegeden, ahol 30 és 40 fő közötti létszámmal dolgozunk, illetve Hódmezővásárhelyen is közreműködünk a menekültek ellátásában. Hogy így összességében 50 és 100 fő közötti az a létszám, akiket folyamatosan ellátunk. Egyébként Csongrád-Csanád vármegyében az a jellemző, hogy akik ide érkeznek, ők nagyrészt itt is maradnak, hiszen ők azt várják, hogy a háború véget érjen, és visszamehessenek az otthonaikba. Van néhány eset, amikor egy bizonyos idő után ők tovább utaznak külföldre, és megpróbálnak valahol másutt szerencsét próbálni, vagy gondoskodni önmagukról, de azok, akikkel mi itt dolgozunk, ők a jelentős részük édesanya kisgyermekkel, vagy már nyugdíjas korú idősebb személy, akik nem csak idősebbek, de betegek is, és sokkal nehezebb az öngondoskodási képességük, ők azok, akiket a Vöröskereszt gyakorlatilag most ellát. Az idei esztendőtől ezt egyébként az adott városoknak, tehát a szentesi, a hódmezővásárhelyi és a szegedi városok önkormányzatával közösen, illetve a megyei védelmi bizottsággal közösen végezzük. Az első esztendőben pedig az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a programját hajtottuk végre. Ők voltak a legnagyobb finanszírozói ennek a humanitárius programnak. Most is közreműködünk az UNHCR-es programokban, de ezt már úgy tesszük, hogy a megyei jogú városokkal, illetve az önkormányzatokkal és a védelmi bizottsággal is szorosabban működünk együtt, és gyakorlatilag ebben a körben ezekkel a feltételekkel tudjuk ellátni azokat a menedékeseket, akik Magyarországra érkezett, Ukrajnából érkezett menekültek.
De ez az 50-100 fő, akiről beszélsz, ők kifejezetten itt akartak maradni Szegeden vagy térségében? Tehát vannak ismerősök esetleg?
Igen, a legtöbbjük az tudta, hogy ide akar jönni Szegedre. Egyrészt, mert volt valamilyen korábbi kapcsolódása vagy Szegedhez, vagy a megyéhez, vagy azért, mert valamelyik ismerőse már itt tartózkodott az egyik befogadóhelyünkön, és amikor úgy döntött, hogy menekülnie kell, akkor ő is ide jött. Például van olyan befogadott menekültünk, aki először az anyuka érkezett ide a lányával, és egy idő után, amikor már tarthatatlan volt az állapot, akkor az édesanyja, tehát a nagymama maga is ide érkezett, és gyakorlatilag történt is egy családegyesítés, úgyhogy most már nagymama, anyuka és a kislány az, aki például itt él Szegeden, hiszen tényleg nagyon sokan megpróbáltak a végsőkig kitartani, de a szegedi és a hódmezővásárhelyi szállásainkon kifejezetten olyan ukrán menekültek vannak, akik a leginkább érintett keleti térségből, a donetszki, harkovi régióból érkeztek, tehát nincs otthonuk, vagy nagyon veszélyes az a környék, ahol éltek, és kénytelenek voltak elmenekülni. Egyébként a legtöbbjük ugye nő, illetve a gyerekek között vannak főleg férfiak és a nyugdíjasok között, hiszen a férfiaknak ott kellett maradni, úgyhogy főleg nők azok, akiket gondozunk, édesanyák és nagymamák.
Mennyit változott az itt létük alatt a mentális állapotok? Ugye eleve az egy trauma volt, hogy kitört a háború. A másik trauma, hogy a férfiaknak, ugye, akik sorképesek, ott kellett maradni, fegyvert fogni és harcolni a hazájukért. És az, hogy át kellett jönni egy idegen országba, ahol ugye más a nyelv, mások a szokások, más a vallás, minden. Szóval gondolom azért most már sokkal nyugodtabbak, mint akkor voltak, és sokkal együtt működőbbek is, hiszen azért több mint egy év eltelt. Sok minden változott az ő életükben is.
Így van, vannak nagyon nehéz időszakok, és vannak könnyebb időszakok is. Azért azt tudni kell, hogy abban is nagyon nehéz beletörődni, vagy elfogadni mentálisan, hogy ilyen hosszú időre nyúlik az ő itt tartózkodásuk, hiszen ők folyamatosan abba bíznak, hogy jön egy fordulat, és visszamehetnek. Ez különösen tapasztalható volt tavaly nyáron egyébként, amikor azt gondolták, hogy most már hamarosan vége lesz ezeknek az eseményeknek, és visszatérhetnek az otthonaikba, és most azt mondom, hogy inkább beletörődöttebbek ebbe a helyzetbe, abba, hogy itt kell, hogy élni. Egyébként végtelenül hálásak, amiért segítünk nekik, tehát tényleg örülnek neki, hogy van egy biztonságos hely, ahol tudnak élni, főleg úgy, hogy nagyon sok gyermek van velünk, és ugye a szülők, tudjuk, jól mindent megtesznek a gyerekükért, úgyhogy ők is elsősorban a gyerekek miatt tartanak ki mentálisan is, de ettől függetlenül még most is nagyon erős az a stressz, ami éri őket. Egyrészt ugye aggódnak a hozzátartozókért, akik kint maradtak Ukrajnában, másrészt nagyon nehéz úgy élni, hogy folyamatosan azt várod, hogy mikor lesz jobb, mikor lesz vége, mikor jön az a fordulat, amikor vissza tudnak térni a hazájukba, és egyébként is találkoznak mindenféle kihívással, hiszen azért egy másik kultúrában élni, egy másik országban élni valóban nagyon nehéz, főleg úgy, hogy nem nagyon beszélnek magyarul, tehát ez egy extra nehézség nekik, bár folyamatosan tartunk magyar nyelvi képzéseket. Egy idősebb embernek, egy felnőtt embernek azért a magyar nem a legkönnyebb nyelv a világon, hogy ezt megtanulják. A gyerekek egy picit rugalmasabbak, de hát általában ez ugye a gyerekekkel kapcsolatban tapasztalható, hogy könnyebben és gyorsabban tanulnak. Vannak olyan fiataljaink, akik iskolába, óvodába járnak, próbálnak szocializálódni, integrálódni. A felnőtteknek is szervezünk olyan programokat és eseményeket, ami lehetővé teszi azt, hogy megbarátkozzanak az adott városokkal, megbarátkozzanak az itt élő emberekkel. És tényleg mind a három városban elmondhatom, hogy befogadó közösségekkel találkozunk, tehát még hogyha kézzel lábbal mutogatva is, de megértetik magukat nagyon sok helyen, és tényleg nagyon sok eseményen részt tudnak venni, és próbálnak beilleszkedni az itteni környezetbe. Eljönnek a mi ünnepeinkre, együtt ünneplünk mindenféle magyar szokás szerint, illetve segítünk abban is nekik, hogy megtartsák a saját ünnepeiket, próbáljuk biztosítani azokat a feltételeket, ami egy kicsit segíti nekik azt, hogy ez a stressz, ez a folyamatos feszültség tudjon oldódni, hiszen fontos, hogy ők maguk is tudják kezelni ezt a környezetet és a helyzetet, hiszen nem csak arról van szó, hogy elhagyták az otthonaikat, és menekülni kellett, és aggódni kell a családtagokért, hanem azért ezeken a befogadó helyeken egy kényszerű közösségben élnek, hiszen viszonylag kis helyeken élnek együtt, eddig számukra ismeretlen emberekkel, itt kellett ugye nekik egy saját kis közösséget alkotni, megtanulni azt, hogy figyeljenek egymásra, és hogy tudjanak úgy élni, hogy az emberi méltóságuk és a jólétük azért mindenki számára biztosított legyen.
Mennyire mozoghatnak szabadon?
Abszolút szabadon mozoghatnak, egyik befogadó sem hely zárt, tehát mindegyik nyitott befogadó hely, gyakorlatilag iskolába járnak, óvodába járnak, orvoshoz járnak, tudnak boltba járni, vannak olyan menekültjeink, akik dolgozni járnak, tehát aki munkaképes, az igyekszik magának munkát keresni. Még akkor is, hogyha nyelvi nehézségek vannak, azért több-kevesebb sikerrel találnak olyan feladatot, amire tudnak jelentkezni, és próbálnak aktív életet élni.
A COVID mennyire szólt bele a dolgokba? Ugye nyáron azért még volt, amikor volt látogatási tilalom itt-ott, ott például a befogadó helyeken a COVID okozott-e fennakadást?
Igen, 2022. júliusában volt egy esetünk, amikor a szegedi befogadó helyen többen is elkapták a COVID fertőzést, az egy 3 hetes zárlatot okozott, ami azért kifejezetten fokozta a feszültséget, hiszen akkor még csak néhány hónap telt el, tényleg teli voltak az asszonyok stresszel, és erre még pluszba be kellett, hogy zárjuk őket 3 hétre az épületbe, de szerencsére túlvészeltük ezt. Egyébként a sok-sok szolgáltatás között, amit biztosítunk számunkra, arra is lehetőség van, hogy higiéniai ismereteket és egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket is átadjunk nekik, tehát nyilván ők is megtanulták a fertőtlenítéssel, a maszkviseléssel, a kézmosással kapcsolatos dolgokat, tehát igyekszünk nekik azt megtanítani, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy minél több betegség vagy fertőzés megelőzhető legyen. Segítettük őket az általános egészségügyi ellátásban, segítettük őket abban, hogy a szükséges oltásokat is felvehessék, és itt nem csak a COVID oltásra gondolok, hanem például a gyerekek iskolai, óvodai beiratásakor, ugye van egy kötelező oltási sor, amivel rendelkezni kell a gyerekeknek, és ez Ukrajnában nem egyezik a magyarországi oltási sorral, úgyhogy ennek a megszervezését is támogattuk és segítettük a szülőket és a gyerekeket abban, hogy a megfelelő védőoltással rendelkezzen mindenki, ami egyrészt az ő érdekük is volt, meg nyilván másrészt a befogadó közösségeknek is az az érdeke, hogy a megfelelő oltottság az minden közösségi vagy intézményi részvételnél elérhető legyen.
A várandós nőkkel mi a helyzet? Volt, aki gondolom úgy jött ide, hogy már várandós volt, tehát itt kellett neki megszülni mondjuk a gyermekét. Vannak adminisztráció, tehát ha egy gyerek megszületik itt Magyarországon is, akkor ott ugye adószámtól kezdve a tajszámig születési anyakönyvi kivonat, csak itt ugye bonyolítja a helyzetet, hogy ők Ukrajnában éltek korábban, most viszont Magyarországon született meg a gyermek.
Amikor Magyarországra érkeznek és megigénylik a menedékes státuszukat, akkor a menedékes státusz birtokában gyakorlatilag ugyanazokra az alapvető egészségügyi és egyéb ellátásukra jogosultak, mint a magyar állampolgárok, ami azt jelenti, hogy például egy várandós asszony ugyanúgy részt tud venni a terhes gondozáson, ugyanazokat az egészségügyi ellátásukat megkapja, és a szülés feltételei is ugyanúgy adottak számára, mint hogyha egy magyar állampolgár lenne. Úgyhogy ebből a szempontból nincs különbség a között, hogy ő menedékes vagy sem, hiszen tényleg teljes körű ellátást kaptak azok, akik várandósan érkeztek Magyarországra, és itt született meg a babájuk. Mi segítjük őket abban, hogy ezeket a szolgáltatásokat a lehető legkönnyebben elérhessék. Nyilván sok esetben tolmácsot kell biztosítani ahhoz, nem csak várandós gondozás, de bármelyik egészségügyi ellátás kapcsán az egészségügyi személyzet megérthesse azt, hogy mi a probléma, de én azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag zökkenőmentes a rendszer, és tényleg nagyon jó tapasztalataink vannak. Mind a szegedi egészségügyi ellátás, mind a vásárhelyi, mind a szentesi kapcsán nagyon együttműködő a házi orvos is, a gyerekorvos is, ahova járunk, fogászati kezelések és egyéb klinikai ellátásokat is vettek már igénybe a menekültjeink. Kórházban is volt közülük több személy, és szerencsére a tolmácsolás és a pozitív hozzáállás miatt minden esetben megkapták a megfelelő ellátást, csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni ezzel kapcsolatban.
Ugye akkor, amikor kitört a háború, akkor megmozdult egész Magyarország, és rengeteg adomány érkezett a Vöröskereszthez is, illetve hát nagyon sok adomány került ki Ukrajnába is. Van még valamire szüksége azoknak a menekülteknek, akik itt vannak, itt élnek jelen pillanatban köztünk, velünk?
Azok, akik gyakorlatilag itt maradtak Magyarországon hosszú távon, ők mind valamilyen támogatásból kerülnek gondozásra, hiszen nálunk is a 3 befogadóhely a Védelmi Bizottsággal közösen, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a programjából kerül támogatásra, tehát ezeket a forrásokat tudjuk igénybe venni ahhoz, hogy a megfelelő ellátásokat biztosítsuk. Valóban a tavalyi esztendőben hatalmas mennyiségű adományt kaptunk az ukrajnai menekültek részére, amiket itt az egész megyében ki tudtunk osztani, illetve a Kárpátaljai Vöröskereszt részére a Magyar Vöröskereszt is nagyon sok kamionnyi adományt szállított. Én azt gondolom, hogy az adott időszakra ezek tényleg nagyon fontos és hasznos támogatások voltak. Mi igyekszünk mindig úgy hirdetni a gyűjtéseinket, hogy a szükségleteket fedezzük belőle, Jelen pillanatban a megyei szervezet nem gyűjt már tartós élelmiszert és higiéniai termékeket, amiket az egy évvel ezelőtti helyzet kapcsán gyűjtöttünk, hiszen ezeket a termékeket más forrásból tudjuk biztosítani, úgyhogy aktív adománygyűjtő akciónk most itt a Vármegyében nincs.
Gondolom mindegyikük haza szeretne menni. Kérdés persze, hogy hova tudnak majd hazamenni, hiszen láttunk képeket Ukrajnáról, rengeteg lakóház dőlt romba, de gondolom mindannyian haza szeretnének menni, ha egyszer vége lesz ennek a háborúnak.
Így van, de sajnos nagyon sok a bizonytalanság, hiszen tényleg a legtöbben abból a térségből érkeztek, ami a leginkább érintett a háború által, és nagyon sok olyan gondozottunk van, akinek gyakorlatilag már nincs háza, nincs hova visszamenni, úgyhogy annak ellenére, hogy nincs hova menni, természetesen ők szeretnének visszamenni, de nagyon nagy a bizonytalanság, és nagyon bíznak abban, hogy amikor véget ér a háború, akkor erre lesz majd egy megfelelő válasz, hogy hova fognak tudni visszamenni. Szerencsések azok, akik tudnak hova, mert ilyen is van, aki még úgy tudja, hogy a házában minden rendben, de nem mindenkinek adott ez a biztonságérzet. Én azt gondolom, hogy ezt sajnos megtippelni se tudjuk, hogy mi fog velük történni. Egyelőre azt várjuk, hogy minél előbb véget érjen ez a helyzet.
Ugye a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei igazgatójával beszélgetek, és nem mehetünk el a véradás fontossága mellett, hiszen nap mint nap kapom az e-maileket, hogy most egy kicsit jobban alakult, vagy pedig stagnál, vagy pedig nagyon kevés a véradó. Szóval beszéljünk egy kicsit a véradásról, hogy miért annyira fontos a véradás.
Így van, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete egy struktúra alapján szervezi a véradásokat, és mi nagyjából 500 véradót szeretnénk hetente megszólítani. Ez egy azért fontos szám, mert ahhoz, hogy folyamatosan rendelkezés álljon megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészítmény, ahhoz nekünk hétről hétre tudnunk kell megszólítani ennyi embert különböző vércsoport típusokból, hiszen a vércsoport típus is nagyon fontos a vérkészítmények előállításakor, illetve az is, hogy egyes vérkészítményeknek az eltarthatósága más és más, tehát vannak olyan vérkészítmények, amelyek az előállítást követően csak 5 napig használhatóak föl, így azért, hogy ez a vérkészítmény ellátottság folyamatos legyen, és minden beteg vagy balesetet szenvedett ember megkaphassa a számára megfelelő készítményt, ehhez nekünk folyamatosan szerveznünk kell a véradókat, de sokan tudják, hogy a nulla negatív az egyik legfontosabb vércsoport, hiszen ez az a vértípus, amit gyakorlatilag bárki megkaphat, viszont nulla negatív csak nulla negatív vért kaphat, úgyhogy nagyon fontos, hogy a nulla negatív, illetve ez mellett az A negatív, és sajnos ebben a hónapban a B negatív vércsoport is minél nagyobb számmal rendelkezésünkre álljon, hiszen ezekből a vércsoport típusokban most kevesebb vérkészítményünk van, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogyha teheti, és hogyha egészséges, akkor a saját vérével segítsen annak érdekében, hogy minél többen meggyógyulhassanak és felépülhessenek. Egyébként ezt bárki megteheti, aki betöltötte a 18. életévét, személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya birtokában jelentkezik valamelyik véradásra. Nagyon fontos, hogy az önkéntes véradás az nem laboratóriumi véradás, tehát lehet enni és inni előtte, sőt arra buzdítunk mindenkit, hogy bőségesen fogyasszon folyadékot és egyen is mielőtt véradásra jön. Gyakorlatilag ez egy fél órás folyamat, amíg a regisztráció, az orvosi vizsgálat és maga a vérvétel megtörténik. Fontos információ, hogy nekünk mindig a véradó egészsége az első, tehát az orvosi vizsgálat is azt a célt szolgálja, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a véradó, aki jelentkezett a véradásra, ő alkalmas arra, a szervezete, az egészségi állapota megfelelő, és biztonságosan tud vért adni, ezért minden alkalommal, amikor valaki jelentkezik véradásra, ezen az orvosi vizsgálaton át kell esni, annak érdekében, hogy tényleg biztonságban lehessen. Most már nem kell a véradásokon maszkot hordani, szerencsére ez is feloldódott, úgyhogy tényleg arra buzdítok mindenkit, hogyha teheti, akkor jelentkezzen és segítsen. Nagyon sok kiszállásos véradást szervezünk, ahogy közeledik a jó idő, hogy ne csak a véradóállomásra bejövve lehessen vért adni. Egyébként a véradóállomásunk a szokásos nyitvatartási idővel működik, tehát hétfőn, kedden és pénteken, reggel 7 és délután 2 óra között, szerdán és csütörtökön pedig 10 és 18 óra között lehet vért adni. Ajánlom Facebook oldalunkat, ami a véradás CCM felületen található, illetve van egy internetes oldalunk is, a Vöröskereszt CCM honlap, ahol a véradások témával kapcsolatban bővebb tájékoztatást lehet találni, és nem csak az időpontok és a helyszínek, hanem az is, hogy melyik véradáson, milyen egyéb ajándékokkal kedveskedünk azoknak, akik eljönnek, hiszen szerencsére nagyon sok támogató csatlakozik a véradáshoz, hogy ezekről is sokkal több információ lelhető fel az előbb említett felületeken.
Hány embert menthetünk meg egyébként egy véradással?
Amikor valaki vért ad, akkor egy véradással 3 ember életét mentheti meg, hiszen minden véradásból, minden vérből 3 vérkészítményt tud előállítani az Országos Vérellátó Szolgálat, és így gyakorlatilag 3 életmentő folyamatban vehetünk részt.
Sok éves tapasztalat után mi mondható, mikor aktívabbak az emberek véradás szempontjából? Egyáltalán van ilyen időszak, amikor sokkal aktívabbak?
A tavaszi időszak egyébként az április, május, június az jobban szokott sikerülni. A karácsony közeli időszak is, a decembernek a közepe is egy olyan időszak, amikor tényleg sokkal könnyebben szólítjuk meg az embereket, és jönnek el vért adni. A nehezebb időszak nekünk inkább az augusztus, amikor nagyon sokan szabadságon vannak, és tényleg nehezebben érjük el a véradókat, illetve a szeptember első 2 hete, amikor kezdődik az iskola, és az embereknek annyi dolguk van, hogy már a véradás nem fér bele. Az is egy kicsit nehezebb időszak, illetve az év eleje, amikor próbáljuk újra kezdeni az évet és az életet, akkor még ez szokott egy kis bizonytalanság lenni, de gyakorlatilag a heti 500-as számot azt többé-kevésbé sikerült teljesíteni. Egyébként Csongrád-Csanád vármegyében a véradók büszkék lehetnek magukra, hiszen mi mindig a top 3-ban vagyunk a teljesítést tekintve. Itt ebben a vármegyében egyébként ez a heti 500-as terv egy elég magas vérvételi terv, tehát mi a lakosságra vetítve gyakorlatilag 7%-os tervvel dolgozunk, ami egy magas terv, hiszen a standardek alapján az 5% körüli teljesítés az, ami úgy általánosságban elvárható, mi e fölött vagyunk, és én büszke is vagyok rá, hogy ilyen sokan segítenek, hiszen tényleg ez azt jelenti, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei véradók aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több ember meggyógyulhasson, és kell is, hiszen ebben a régióban nagyon komoly egészségügyi ellátás zajlik, nagyon sok ugye a klinika, nagyon sok a műtét, és szükség is van arra, hogy ezt a magas számot minél eredményesebben tudjuk teljesíteni, és minél több véradót tudjunk megszólítani, hogy segítsen nekünk ebben.
Ebben egyébként belejátszik az is, hogy egyre több cég ismeri föl a véradás fontosságát, és hívják ki Vöröskeresztet, vagy a véradóállomást, hogy jöjjenek ki, mert ők szerveznek ott helyben véradást?
Így van, ez egy nagyon fontos része a vérvételi tervnek és a programnak, hogy nagyon sok olyan munkahelyel dolgozunk együtt, akik lehetővé teszik azt, hogy munkaidőben, az adott munkahelyen lebonyolítsunk egy véradást, ami nyilván nagy segítség abból a szempontból, hogy a munkaidőbe beleeshet egy-egy véradás, illetve nagyon sok munkahely szabad időt, szabadságot ad cserébe, tehát a véradás után el lehet menni, elengedik a dolgozókat, illetve vannak olyan munkahelyek, akik plusz juttatást biztosítanak, pihenőidőt kapjanak, illetve vannak olyan munkahelyek, ahol extra szabadnap is jár a véradásért, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen itt sokkal könnyebb elérni a véradókat, hogyha nem a munkaidő után kell eljönni valamelyik véradó eseményre, hanem tényleg munkaidő részeként lehet vért adni, és itt Csongrád-Csanád vármegyében szerencsére nagyon sok munkahely van, aki lehetővé teszi számunkra. Van is a Vöröskeresztnek egy programja a Véradó Barát munkahely néven, és nagyon sok munkahelyet el tudtunk már ismerni ezzel a kitüntető címmel, hiszen tényleg nem csak évente egy, de akár több alkalommal is kiszállásokat szervezhetünk, és ilyen esetekben tényleg egy stabil, nagyobb létszám tud részt venni a véradásokon. Itt gondolhatunk akár a rendőrségre, a honvédségre, a PIK-re, tényleg rengeteg munkahely segít nekünk abban, hogy oda el tudjunk jutni, és az ott dolgozókat is meg tudjuk szólítani, és el tudjuk érni.
Hányszor adhat egyébként egy ember vért egy év alatt?
A véradások között nagyon fontos, hogy 56 napnak kell eltenni, úgyhogy a hivatalos válasz az, hogy 56 naponta lehet vért adni, de egy naptári évben a férfiak 5-ször, a nők pedig 3-szor adhatnak vért.
És itt a vármegyében is vannak olyan emberek, akik már nagyon-nagyon sokszor nyújtották karjukat, és ezért mondjuk elismerést kaptak? Sokan vannak ilyenek?
A tavalyi esztendőben, 2022-ben 2645 jubiláló véradónk volt, ami azt jelenti, hogy a véradók vagy a 10-szeres véradók, tehát ez a legalacsonyabb fokozat, amit el lehet érni, vagy a 20-szoros, 30-szoros, 40-szeres, 50-szeres, 60-70 és így tovább, és a legmagasabb számmal a tavalyi esztendőben egy 180-szoros véradónk került kitüntetésre, és vehették át az ezért járó emléklapot és ajándéktárgyat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden véradó megkaphassa ezt az emléklapot, hiszen tényleg nagyon sokan büszkék arra, hogy tagjai ennek a mozgalomnak, és 10-szer, 20-szor, vagy akár 100-szor is tudtak segíteni annak érdekében, hogy minél többen meggyógyuljanak. Ők a csendes hősök.
Fiatalok mennyire aktívak, ha véradásról van szó? Mert ugye azt látjuk, hogy a középkorosztály, idősebb korosztály az megy, hiszen ők talán az életkoruknál fogva is tudják, hogy mit jelent mondjuk egy életnek a megmentése, de a fiatalok mennyire vannak ezzel tisztában, és mennyire vesznek részt az önkéntes segítségnyújtásban?
Az Országos Vérellátó Szolgálatnak és a Magyar Vöröskeresztnek van programja arra, hogy az első véradás kapcsán megszólítsuk azokat, akik betöltik a 18. életévüket. Ezt általában az iskolai keretek között szoktuk megszervezni, tehát középiskolákba is, a főiskolára, egyetemekre is szervezünk kiszállásos véradásokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó partnerségben vagyunk az intézményekkel, és szerencsére ezek az első alkalmas véradásokra szervezett iskolai véradásaink jól is szoktak sikerülni, de ezt követően sajnos a 20 és 40 év közötti korosztály az, aki a legkevésbé aktív a véradásokon, hiszen gyakorlatilag ők azok, akik a leginkább elfoglaltak, rohanós világot élnek, sok esetben gyereket nevelnek, és sokkal nehezebben tudjuk őket megszólítani. Mindig el szoktam mondani, hogy ha minden 40 éves, vagy hát 40-es számmal kezdődő éves felnőtt vért adna egyszer évente Szegeden, akkor gyakorlatilag a tervünk teljesített lenne, és nem kéne tevékenykednünk, de sajnos nincs így, úgyhogy évről évre buzdítok mindenkit, akinek az életében 4-essel kezdődik, hogyha teheti, akár elsőként életében, vagy akár sok év kihagyás után, de csatlakozzon újra a véradó mozgalomhoz, hiszen az egyik legszebb dolog, hogy ha egészséges és megteheti, akkor segítsen, hiszen annak, akinek vérre van szüksége, az biztos, hogy beteg, vagy balesetet szenvedett, és tényleg ez egy olyan életmentő mozzanat, amit semmi mással nem lehet pótolni, és akinek van, és megteheti, az legalább évente egyszer csatlakozzon a mozgalomhoz, és áldozza ezt a fél órát arra, hogy egy ember életét megmenthesse, hiszen ez egy igazi életmentés.